Hatalmas pénzekért cserélnek gazdát virtuális kinézetek a játékon belüli vásárlások rejtett piacán. A konzol és a játék megvásárlása után a felhasználók a játékon belül virtuális festésekre, azaz skinekre is jelentős összegeket költenek. Pár hónapja 60 millió forint értékben kelt el a Counter-Strike akciójáték egyik virtuális festése. A játékon belüli vásárlások azonban nem csak közvetlenül történnek, bizonyos esetekben szerencsejátékra hajazó vásárlások is érhetik, akár a 18 éven aluliakat is, mondta a Magyar E-sport Szövetség elnöke. Bíró Balázzsal Maurer Kristóf beszélgetett a virtuális piacokról.
Pár napja jött ki egy hazai kutatás, amelyben a magyar videójáték piacot mérték fel. Többek között egy olyan statisztika is kijött, hogy több mint 100 milliárd forintot játszunk el egy évben. Ennek nagyjából a 20%-a, vagy lehet kicsit kevesebb ennél, a játékon belüli az az in-game vásárlások, tranzakciók. Én ezzel foglalkoznék röviden. Hogyan költenek a játékosok ennyi pénzt, hogyha már a hardware és az ehhez tartozó játék is megvan?
Alapvetően ugye a játékoknak a fejlesztése, vagy az üzleti modelljei azok átalakultak némileg az elmúlt években, amiben látható az, hogy egyre több olyan jellegű in-game vagy játékon belüli tartalom jelenik meg, amivel egyedivé, speciálissá, unikálissá tehető az adott játékos számára a karaktere, az eszköze, ami játszik. És nyilván ezek a játékon belül megjelenő ilyen mikrotranszakciós lehetőségekkel elég nagy piaccá nőttek ki magukat. És itt ebben értendő egyik oldalról az a része, ami mondjuk valamiféle skineket, tehát olyan jellegű textúrákat, ami a játékosnak a kinézetét módosítja, különböző eszközöket, amit a játékban használnak. Ez tényleg egy általánosságban mondom, mert többféle játék van, meg játékkal válogatja, hogy mik ezek az eszközök, de hogy általában ezek szoktak megélni, illetve van egy olyan vonala, ami egy kicsit ilyen szempontból talán a szerencsejátékhoz közelebbi történet, az a lootboxoknak a terepe, ahol ez a klasszikus, mint a zsákba macska olyan jellegű történet. Ez az, ugyanaz a pszichológiai áttere valahogy. Nyer egy olyan tárgyat a játékon belül a user, amit aztán utána kibontva újabb, véletlenszerűen újabb nyereményekhez, újabb eszközökhöz jut.
Ez azt is jelenti, hogy bizonyos játékban több befektetett pénz jobb teljesítményt vagy nagyobb játékélményt jelent?
Ez nem feltétlenül a teljesítményhez köthető. Általában egyébként a többsége az ilyen jellegű virtuális tartalmak, azok közvetlenül nem befolyásolják adott esetben a játékosnak a teljesítményét, hanem csak olyan optikai tuning. Legtöbbsége ez, de nyilván vannak olyan játékok, meg vannak olyan megoldások, amivel egyébként nyilván lehet boostolni a teljesítményt. Általában mondjuk az ilyen szerepjátékoknál olyan jellegű boost, hogy több tapasztalati pontot kap például a játékos adott időszakban, ezáltal gyorsabban fejlődik a karakter, vagy egyfajta ilyen gyors átjáró szintek között, tehát hogy tapasztalati pontot vásárol. Ilyen jellegű megoldások is vannak, de a lootboxoknál ott inkább arra a random, tehát a véletlenszerűségre fut rá a kiadó, azt mondja, hogy adok egy olyan eszközt a kezed, valahol egyébként magát a ládát tudod megvenni, valahol mondjuk mert hogy általában ezek ilyen virtuális ládák, és akkor abból kibontva kiesnek ugye különböző tárgyak, vagy virtuális fizetőeszközök, a játékban használt fizetőeszközök, vagy úgy van, hogy egy ládát megnyered a játék folyamat során, és te veszel hozzá egy kulcsot például, és azzal nyitod ki, és azzal férsz hozzá a benne levő dolgokhoz, és ezek mondom többség az optikai jellegű.
Nagyon jó, hogy ezeket a lootboxokat említetted, mert erről is akartalak kérdezni. Ugye Hollandiában egy pár éve elindult egy folyamat, és pár hete repült is fel erről egy hír, hogy ott be akarják ezeket tiltani, mert ahogy korábban is említetted, azért valamennyire ez a szerencsejátékot promótálja, vagy hasonló elvre alapul. Uh-huh. Valamennyire azért ez egy etikai kérdés is, nem? Főleg, hogy sokan 18 éven alul is játszanak ezekkel a játékokkal.
Igen, egyébként a Benelux államokban, nem csak Hollandiában, ott a többi környező országban is ez egy olyan reális probléma, ami egyébként egyes játékokban már azt is eredményezte, hogy ezt a fajta rendszert ezt ki kellett vezetni a játékkiadónak, tehát nem alkalmazhatja, mert nyilván ez ilyen jellegű okok a gyermekvédelem, vagy a fiatalkorúaknak a védelme, azoknak a szerencsejáték érintettsége, hogy igen, ez egy olyan terület, ami ilyen szempontból kicsit ilyen szabályozatlan, és emiatt káros lehet úgymond a fiatalokra, de van ennek egy másik vonal, vonala is, amivel szerintem sokkal inkább a szerencsejáték felé mutat. Vannak olyan jellegű megoldások, mint ilyen skin betting, vagy ilyen jellegű eszközökkel való betting vonal, amikor a loot betting, vagy skin betting, amikor ezt az eszközt felteszed egy történést a játékon belül, ami mondjuk egy mérkőzés, mondjuk egy e-sport mérkőzés, vagy valami olyan jellegű aktivitás, ami mérhető, és ugyanígy egyébként mások is felteszik, vagy megteszik a fogadásukat ezekkel az eszközökkel, és nyilván ezeket lehet egymástól elnyerni. Van egy ilyen vonala, ami ez már sokkal közelebb áll egyébként a szerencsejátékhoz, de ez mondjuk nem közvetlenül a játékokban, ez a játékokban levő ilyen lehetőségekre ráépülő szolgáltatás. Ezeket már egyébként egyes kiadók kifejezetten tiltják, és próbálják visszaszorítani, hogy ne legyen az eszköze az ő virtuális javaiknak egy ilyen szerencsejátékhoz közelítő történésnek, ne ők legyenek a tárgya ennek.
Térjünk át most kicsit röviden a másik jellegű in-game tranzakcióra, amit már szintén korábban említettél, hogy ezek nem a teljesítményen javítanak, sőt nem is szerencsejáték jellegűek, hanem egy virtuális extrát, egy kiegészítőt jelentenek. Itt bizonyos játékokban nagyobb piaci ökoszisztémák is felépülnek néha. Mi magyarázza ezeknek a virtuális mintáknak vagy skineknek a népszerűségét, és itt azért hatalmas vásárlási hajlandóságot figyeltünk meg.
Igen, nagyon sok olyan játék van, ahol már konkrétan egy ilyen sajátos gazdasági struktúra épül erre a játékon belüli javaknak az adásvételére, és ez leginkább ugye mi mozgatja, az mozgatja, hogyha vannak olyan eszközök, vagy vannak olyan virtuális javak ugye így a rendszer, amik egyediek, vagy minél inkább unikálisak, kevés van belőle. Nyilván ez növeli az értékét, vagy az egyediségét magának a terméknek, illetve vannak olyan jellegű ilyen virtuális javak, amik mondjuk időlegesen elérhetők csak. Mit tudom én, van egy adott világverseny, ami mentén megvásárolható egy olyan jellegű virtuális tárgy, ami aztán azért lesz unikális, mert utána nem lehet kapni. És csak egymás között tudják adni a játékosok. Ez is egy része, másik meg egy inkább szubjektív része, hogy valakinek mondjuk tetszik egy skin, vagy egy festés a fegyveren, vagy az adott eszközön, vagy a tankon, vagy a nem tudom, a magán a karakterén, ami mondjuk egyedivé teszi szint ugye a játékhoz, vagy a megjelenését, vagy ez egy erős ilyen szubjektív vonal, vagy ami az ő tetszésének megfelelő, és ezért vásárolja meg, vagy ezért licitál rá, vagy ezért próbálja megszerezni mástól. De ide kapcsolódó gondolat még. Erre egyébként a játékkiadók pontosan az előző említett skin betting, meg loot bettingre reagálva olyan jellegű megszorításokat próbálnak behozni a játékból, hogy amit te megvásárolsz terméket, azt x időn belül nem adhatod tovább. Tehát nem az van, hogy így megveszel egy skint, és az gyorsan magas áron értékesíted, hogy felteszed erre a loot bettingre, skin bettingre, utána meg behajtod a terméket. Tehát van egy olyan idő, egy ilyen moratórium, még nem tudod átadni másnak, meg eladni. Ezzel próbálják elejét venni annak, hogy ennek ilyen nagy méretű tranzakciók jöjjenek létre, vagy egyáltalán bekerüljenek ebbe a loot betting, vagy skin betting rendszerbe.
Végül én még röviden az összes játék közül után a Counter-Strike-ot emelném ki, mert ennek van egy hatalmas szerteágazó piaca. Kis kontextusként pár hónapja egy kínai gyűjtő egy fegyverért nagyjából 60 millió forint értéket fizetett ki. Mi motivál például egy ilyen volumenű vásárlást?
Ugyanazok a dolgok, amiket az előbb mondtam. Tehát unikális volt az eszköz, unikális volt a tárgy, tehát nem nagyon kevés embernek van ilyenje, ezek viszik felfelé az árát. Illetve mondom, a te magad is egyébként a Counter-Strike-ban ugye lehetőség van arra, hogy mondjuk te úgy rakj össze eszközt, hogy rápakolsz különböző matricákat, meg festéseket, hasonlók, ami miatt még egyedibbé tud válni. Mondok egy magyar példát, volt magyar játékos is a Counter-Strike Majoron, és az ő nevével, az ő csapatával működő matricák, azok nyilván Magyarországon népszerűek voltak. Nyilván ezeket lokálisan is ilyen jellegű dolgok is motiválnak, hogy az adott csapatokat, vagy az adott játékosokat kik követik, és ezek is modifikálhatók maguk az eszközök például a Counter-Strike-ban. Úgyhogy igen, láthatunk jó pár példát, a Counter-Strike-ban a legkiterjedtebb piac ennek a történetnek, ott olyan hatalmas nagy adásvételek zajlódnak ilyen formában, különböző tényleg egyedi skinek, de egyébként van egy nagy piac tere is ugye a Steamnek ilyen téren, ami ezt olyan szempontból támogatja, hogy az adásvételt elősegíti a játékosok között.
Az elmúlt percekben a Magyar E-sport Szövetség elnökét, Bíró Balást hallották, most egy kis érdekességgel megyünk tovább, 8 órakor pedig a friss hírekkel jelentkezünk.
Reggeli Monitor.
Elefántok zavartak meg egy esküvőt Indiában. A házaspárnak motoron kellett menekülnie a hirtelen felbukkanó állatok elől. A vendégek éppen leültek a lakomához, amikor meghallottuk az állatokat, és mindenkit azonnal hazaküldtünk. Nyilatkozta a vőlegény egy helyi lapnak. Az étel szaga csalogathatta az éhes csordát a mennyegzőre, tette hozzá. Hatósági adatok szerint az ázsiai elefántok több mint 60%-a Indiában él. Utolsó pontos felmérés 2017-ben készült, akkor 30 ezer volt a számuk. Emiatt nagyon gyakoriak a vadon élő elefántok és emberek közötti, sokszor halálos kimenetelű incidensek. Természetvédők szerint ez az emberi települések terjeszkedése miatt alakult ki.
Ez a Reggeli Monitor.